Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra. Hírek a Szent István Rádióban. Az Európai Unió és a tagállamok pénzügyi és katonai támogatása Ukrajna számára növekedni fog az év folyamán a háború mihamarabbi befejezése érdekében, és előmozdítják az országuniós integrációját, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az Ukrajnáról szóló egynapos csúcstalálkozót követően tegnap éjszaka. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az Európai Tanács támogatja az átfogó, igazságos és tartós békét, és üdvözli az ilyen béke elérésére irányuló valamennyi erőfeszítést. Az Európai Unió és tagállamai hozzájárulnak a béke folyamathoz, és hozzájárulnak Ukrajna békéjének szavatolásához, ami mind Ukrajna, mind Európa egészének érdeke. Húzta alá a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke. Brüsszel a héten ismét magasabb sebességfokozatba kapcsolt, mindenáron be akarják nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul gyorsan, közben a kárpátaljai magyarok jogait is simán beáldozzák, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Brüsszel nem dönthet a fejünk felett, a kormány elindítja a szavazást, hogy a magyar emberek döntsenek Ukrajna uniós tagságáról. Kitért arra, hogy Magyar Péter a Tisza párt elnöke, európai parlamenti képviselő eddig még nem szólalt meg Ukrajna ügyében, most viszont igen, és tette hozzá, az időzítés nem véletlen. Úgy fogalmazott, eddig tartott a lapítás, de most megérkezett az a bizonyos telefonhívás Manfred Webertől, az Európai Néppárt vezetőjétől. Brüsszelből minden bizonnyal parancsba adták, hogy Magyar Péternek bizonyítania kell, a magyarok akarják Ukrajna uniós tagságát, vélekedett Szijjártó Péter. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjáróban, amelyekben 5-en haltak meg, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatósága a Tisza-Eszlárnál tegnap történt baleset helyszínén tartott sajtótájékoztatón. Egy ember meghalt és többen megsérültek, amikor összeütközött egy személyautó és egy vonat egy vasúti átjáróban. Hadnagy Attila elmondta, a szabolcsi település határában lévő fénysorompóval biztosított átjáróban a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a Görögszállás és Tiszalök között közlekedő személyvonattal. Az ütközés erejétől a vonat kisiklott és a vasúti pályáról félig leborulva állt meg. A személyautó a sineken akadt, bal oldala teljesen összeroncsolódott. A balesetben a gépjármű vezetője a helyszínen életét vesztette. A vonaton 15 utas és 2 fős személyzet utazott, közülük egy utast fejsérülés miatt kórházba szállítottak, a mozdonyvezetőnek a térde, a jegyvizsgálónak pedig a bokája sérült meg, ismertette. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alper emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő, jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alper úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, közölte. A kormány biztos elmutatott, Prügyön eddig 200 millió forint fejlesztés valósult meg a Magyar Falu program által, de ha hozzávesszük a térséget érintő Tokaji és Szerencs közötti taktaközi út felújítását is, akkor ez az összeg eléri a 1,5 milliárd forintot. Végül az időjárásról. Ma még nagy részt felhőtlen, száraz idő várható sok napsütéssel, majd a késő délutáni óráktól a délnyugati határ közelében már megjelenhet fátyol felhőzet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon helyenként olykor élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 13 és 18 fok között alakul. Holnap délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az északkeleti tájakon még legalább néhány órás napsütésre lehet számítani, illetve délutántól délnyugaton szakadozhat fel a felhőtakaró. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatáshétvége8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikusok Péderi Zsolt, valamint Karkus István nevében is a következő óra szerkesztője, Pap Péter 2025. március 21-én, pénteken. Ma folytatjuk gyöngyösi felvételünket Varga Kamil atya előadásával, majd két kövesdi eseményről szólunk, az egyik a Vőfélyi konferencia, a másik pedig egy manyilló kiállítás. Tehát akkor Kamil atyával kezdünk.
Szabó Zoltán szeretném most előhozni, aki 1912-ben született, Baumgartner díjas író, falukutató. Kedves tanára volt neki Sík Sándor, piarista pap tanár, költő, aki bevonzotta őt a cserkész mozgalomban is. Eladdig, hogy a cserkészekkel az akkor divatos módon járt faluról falura, ott kutatásokat folytattak, névdalokat gyűjtöttek, meg sok minden mást is. Azonban későbben úgy látta, hogy ez egy amatőr néprajzkutatás. Neki kellene valamit tanulnia. Hát odáig jutott, hogy a bölcsészet tudományi tanulmányai mellett hozzáfogott, és egy kis szociográfiát is tanult valahol Ausztriában, egy településen, és többször elfelejtettem már a településnek a nevét, és azóta se tudom megegyezni, de hogy ő tanult biztosan szociográfiát, járt Tihanyban, sár közben a regős cserkészekkel, később pedig Tardon. Tardi helyzet címen a sokak által ismert regénye, szociográfia írása is olvasható. Itt nagyon kevés föld állt rendelkezésére az ott lévőknek, és az is nem egy tagban, hanem 30-ban volt szerte széjjel darabolva, és nem tudtak előre felhaladni, sok nehézséggel kellett megküzdenie. A vallási életről, a vallási népéletről elmondja, hogy a palu közepén megbúvik a templom, két park között, ahogy arrafelé a dombok egyébként vannak, hát még eljárni misére eljárnak, csak nagy nehézségként fogalmazódott meg, hogy reggel 8-kor van a mise, mert a plébánosnak Cserépvár aljára is el kell mennie misézni, és emiatt valahogy nem tud olyan összetartó elő lenni a faluban. Sok esetben elmondja, hogy vannak olyan emberek a faluban, akik a plébánossal akkor beszéltek utoljára, mikor a hittanórán hozzájuk szólt. Ezért én fontosnak tartom minden olyan eseményt, ahol mint ferences megjelenhetek, és szóba állhatnak velem azok, akik csak szeretnének szóba állni velem. Ezt írja róluk, a legtöbbüknél a vallás emiatt megmarad a felszínen, törvényei és erkölcsei alig érvényesülnek. Másik ilyen kedves szociográfiai írása, a Cifra nyomorúság, ahol a palócok életéről olvashatunk. Itt tudtam meg, hogy a palócok nem mindannyian szeretik magukra alkalmazni a palóc szót, inkább olyan cifra jelzőként tekintenek rá. Egyesek, egy malonyai nevezetű azt mondja, Eptehomen ornans, díszítő jelzőként élik meg. Egészen Matyóföldig jut el a szociográfiai elemzésben, ahol kiderül számára, hogy mezőkövesden és szegénységben élnek az emberek, már levetették a népviseletet, inkább egyéb ruhákban járnak, legfeljebb nagy ünnepükön, vagy mondjuk szentkúti zarándoklaton veszük magunkra, és a hétköznapjaiknak nem része. Mivel elmennek a summás világba, tanulnak egyes helyeken nótákat, és lecserélik az ősi matyó népdalokat bizonyos jellegű műdalokra. Most akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogyan kapcsolódnak össze Bálint Sándor, a ferencesek, a duttyánok és a havi búcsú. Móricz Zsugmond úgy szeretett novellát, regényt írni, hogy sokat kutatott. Többek között Rózsa Sándorral kapcsolatos kutatásai miatt elment Szegedre is, Stápén néhány napot eltöltött, de nem sikerült annyi információt szerezni, hogy azt mondta volna, hogy jaj, de megérte ide eljönni. Megismerkedett Bálint Sándorral, Szeged híres néprajztudósával, akinek művei közül különösen a papok használják az Ünnepi kalendárium című két kötetet írását is. Amikor a Kékes magazin hátuljában valami témáról írok, gyakran szoktam tőle információkat venni, hogy a palócok között ez és ez, mondjuk Szent Borbála, hogyan élte életét, vagy hogyan foglalkoztak vele. Szeged városába aztán Bálint Sándor meghívására el is ment, megnézte az alsóvárosi búcsút is. Először elcsodálkozott rajta református létére, milyen nagy ez a templom, minek építettek ekkorát, írja Bálint Sándor, Móricz Zsigmond Szegeden című írásaiban, minek építettek ekkorát. Aztán, mikor elérkezik a búcsú, meglepődik, hogy ez a töménytelen sok ember, de sokan vannak, némelyik 80-100 kilométer gyalogolt azért, hogy itt legyen a búcsúban. Halkan jegyzem meg, hogy a házfőnök Schneider Wenzel viszont azt írta, idén sokkal kevesebben voltak a búcsúba, mint más esztendőkben szoktak. Na de hát Móricz Zsigmondnak az volt a sok. Annak ellenére, hogy protestáns volt, részt vett az éjszakai virrasztáson is, és nagyon tetszett neki az ottani események, különösen az asszonyoknak az éneke. Amikor Móricz Zsigmond Rózsa Sándor regényeit írja, akkor egyes részeit megküldte Bálint Sándornak és Sára asszonynak, hogy a szögedi tájszólást ellenőrizze. Mert azért Rózsa Sándor debreceni tájszólásban azért mégse szólaljon már meg ebbe a könyvbe. Igen ám, de ezt a posta nem vette figyelembe. És a Kelet népében megjelent cikkek néha hibásan jelentek meg nem pontos őző tájszólásban. Sőt, amikor az ünnepi könyvhétre igyekezett átnyomni a teljes egész könyvet teljesen kiadni, ott is voltak még benne hibák. Most, hogy nehogy elaludjunk, nézzünk meg egy népdalt, szeretném megkérdezni, hogy mindenki ismeri ezt a népdalt, amit most bejátsz. A Móricz Zsigmond által megírt részeket elküldtem a héten Szögedre, Baritóninak, aki második citára tanárom volt, hogy próbálja meg a hibákat kiavítani belőle. Én jásztájszólásban is szoktam beszélni néha, főleg a mikrofonban hallatszik a hangomon, de most azért megpróbálok egy kis és szögedi esetben. Yeah. Aki protestáns volt, nem rajongott a katolikusokért, kivéve a ferencesekért, mert lehet, hogy mi nem vagyunk annyira katolikusok, vagy nem értettem. Amikor 1925-ben olaszországi körúton járt, akkor is összeakadt ferencesekkel, éppen egy temetési menettel, így emlékezik meg Rózsa. Ezüsttel szegezett hivatalos szolgák, akik ezzel keresik vidám élelmüket, kivonszolták a barnára fényezett koporsót, melyet kemény kőház, templom, Istennek hajló és jó emésztő barna kámzsás mezítlábas barátok vártak, Szent Ferenc késői, profán utódai, kik a derült, s mégis misztikus templom mélyén nyersen trombitálnak orrukkal, s még egy koporsót várnak, spórolva a szertartás igényével. Így jár tehát gondolázgatva Velencében Móricz és a ferencesek. Jászberényben is járt, s a jászberényi növendékek így írták meg a gyöngyösen megjelenő klerikák barát újságban, hogy 24-én, 1934. november 24-én itt volt Móricz Zsigmond, a hírneves író, megnézte klerikátusunkat és kápolnánkat, mely igen nagyszerű benyomást tett rá. Természetesen Jászberényben is hosszabb időt töltött, a Jászberény levegőjéből, vagy a Jász forgó szélből egy kis mintát vett, aztán meg is jelentek különböző cikkei az újságokban, és a Magyar Rádióban, bár akkor még azt mondták, hogy Budapest egy rádió, de ezen már ne veszünk össze, a jászberényi kültről, az ottani népéletről. Fáj Zoltán kutatásai szerint Kis Szalész ferencesnek része volt abban, hogy Jászberényben, de különösen abban, hogy a ferences kolostorban megjelenjen Móricz Zsigmond, mert ő nagyon tisztelte Móricz Zsigmondot. A Móricz Zsigmondnak a könyvei a ferences rendház könyvtáraiban többször meg is jelent. Annyi sokféle dolgot lehetne még mondani a ferencesekről, meg a vallásos népéletről, népi írókról. Zárásképpen még újra Móriczot szeretném megidézni, amikor ő elment Síksomjóra életének utolsó esztendejében, már megint ferences búcsúba ment, ahol részt vett megint a virrasztáson, és amikor rákezdtek az egyik vallásos népéleknek az asszonyok, akkor még zokogott is belé, annyira tetszett neki. Bár a ferenceseknek szerette volna szemére hányni, hogy miért van az, hogy a síksomjói búcsún bizonyos falvaknak meghatározott rendszere van, és egymás után mennek, ez egy, nem egy diszkrimináció ez, de aztán megnyugtatták az ottani barátok, hogy az alfalvi pap és nép vezetésével indult meg az a csata, aminek emlékére búcsú van, tehát az alfalviak mégis illendő, hogy először haladjanak a menetben.
Varga Kamilatyát hallották a népi írókról tartott előadása kapcsán.
A fejemhez, a csáram angyalt a testemhez. egy a Lisszon, egyel vigyel a lelkemet, Krisztus Urunknak e markából. Megzsendítik-e harangokat, kigyűlnek-e az angyalok, kimegyek-e Kolozsvári hegyre, rágodsz fa kileveledzve, szent bísze felvirágodzva, beléje ül Szűz Mária, beléje ül Szűz Mária.
Műsorunk folytatásában a mezőkövesdi Vőfény konferenciáról szólunk.
Dr. Vajda Mária vagyok, PhD-s, néprajzkutató, a Déri Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa és címzetes egyetemi docens.
Hát a magyar főváros.
De mellette pedig a mai nap.
Hát a mai, hát a vőfélyek, hát én is asszony vagyok. Sajnos, hogy nekem nem volt vőfélyes lakodalmam, de a gyerekeimnek szeretnék, mert valahol az a hagyomány, amit a vőfélyek őriznek, az egy óriási csoda, és Debrecenben meg különösen, mert hiszen ott volt az országban az egyetlen olyan vőfély társulás, egy álcég tulajdonképpen, tehát nem valódi cég, mint a Debreceni Nemes Vőfély cég, aminek évről évre a kimutatások szerint 20-21, sőt volt 46-ban, amikor 28 fő is a tagja volt, és ez a hagyomány mind a mai napig él, mert hiszen házasodni kell, az emberi társadalom legalapvetőbb egysége a család, ahhoz kell egy férfi és kell egy nő, és hogy emlékezetes legyen az, hogy ők összeházasodtak, mint a régi világban, ami az ember élet legfontosabb sorsfordulója volt, és ehhez azt a sok nyűgöt, idegességet, kételt, ami ezzel jár, mert az ember örökké kételkedik, hogy az én lakodalmam lesz a jó, megfelel a nagynénémnek, a Pista bácsinak, a Juliska néninek, az egész falunak, azok a terhét levették a vőfélyek, és ráadásul egy fantasztikus hangulatot teremtettek. Én bejöttem ide a házba, és akkor már rögtön egy csomó ismerősre akadtam, akik annak idején a földesi Kárpát-medencei vőfély találkozón ott voltak, és úgy örül a lelkem, mert amikor látom ezeket a gyönyörű szűrőket, a gyönyörű viseleteket, és amikor úgy Debrecenben a városháza vagy a nagy templom előtt elmegyek, akkor mindig azt mondom, hogy forognak a sírjukban a régi szívisek, mert ez a sok kiöltözött ceremóniamester, akinek fogalma sincs, tulajdonképpen csak pénzkereset, vagy pedig egyszerűen a modern világnak és a sznobizmusnak való megfelelés vezérli, az számomra épp azért, mert néprajzkutató vagyok, tehát ez természetesen annyira idegen. Itt meg ez a sok jókedélyű, vidám ember, aki ismeri a csinyát-binyát az emberi életnek, az adott közösségnek, ahová való. Ez egy fantasztikus öröm. És azt ápolni kell, mert és megélni napról napra, illetve hát a szezonitás betartva, mert azért régen nagy farsankor, meg kis farsankor házasodtak, de hát ma már az irodai munkának tök mindegy, hogy most, mint a régi paraszti világban, jön a tavasz, és akkor büdös a virágzik a bodza, büdös lesz a rokka, tehát akkor már menni kell a földre, mert vetni kell, utána kapálni kell, aratni kell, kukoricát törni, krumpitásni, és a többit csinálni, tehát megvolt a rendje, de azt hiszem, hogy a mai életben is annyira beépíthető. Én most örülök, hogy itt vagyok, de miután olyan gyönyörű idő van, van 300 négyszögöles családi házunk melletti kert, na mondom, hogy akkor most elvethetném a sárgarépát, a petrezselymet, és éppen mondtam, hogy jöttünk Simándi Lacinak, a mesemondónak, aki hozott, hogy nem bírom a kesztyűt, tehát én szeretem a földet. Föld az őserő, energiát.
Annyi mindent el tetszett mondani, ugye, azzal, hogy a népszokásokat is egy néprajzkutató
hallgató tudja is, mert hát benne van, benne él. Tehát tulajdonképpen a nagyon fontos dolog az, hogy a házasságot említette. Most volt a házasság nem régen. Rendkívül fontos az, hogy a fiatalok ezt a példát hozzák, nézzenek szét. Ha idejön, biztos választanak maga közül egy párat, vagy itt egy pár embert, hogy jó lenne, a vőfélyem lenne, mert ugye a házasságnak az alapja, ugye férfi és a nő, ez biztos.
A férfi és a nő, meg a hagyomány, és a hagyomány, hogy ragaszkodjunk, mert hogy őseink is azért, amit Isten egybe kötött, az ember el ne válassza.
Pontosan ezt kellene megtanulni a fiataloknak.
Pontosan, és nem az első probléma után már hátat fordítani és kirakni a másiknak a holmiát. Tehát,
az visszabábró, hát ugye, mert ne legyen akkor.
Igen, igen, tehát ez egy óriási dolog, és olyan öröm, hogy azért egy csomó fiatalt is azért, vagy fiatalabb korosztályhoz tartozót is lehetne látni, és gondolom, hogy legalább a közönség soraiban, aztán szintén ők képviseltetik magukat, mert azért épp azt beszéltük az idefelé vezető úton, hogy a mostani fiatalok sok mindent készen kapnak. Nem kell megharcolni értük, és az első nehézségnél már megtorpannak. És akkor rossz döntéseket hoznak, nincs bennük kitartás. Ha most belegondolok, hogy itt vagyunk Magyarföldön, hogy a summás életet, nem lehet földed, Közsiánya, mert Júcsának milyen szép kendője van, hát te meg akkor, és akkor Júcsa azt mondja, hogy a másiknak meg milyen szép kendője, te meg közd a fejedre a földedet. Na szóval, de akkor megtalálták azt, hogy ők is valakik legyenek, hogy kivirágoztatták a viseletüket, hogy gyönyörűséges lett, és mikor milyen lehetőséghez jutottak, akkor azt élték ki.
Dr. Vajda Mária néprajzost hallották a mezőkövesdi vőfély konferencia kapcsán. Folytatásban a főszervező Koncz László beszél. Gratulálhatok?
Szerintem igen.
Nyomon követtem, amit tettetek, voltam is ott, a másik pedig hát a Facebookon megjelent, ugye Betty leadta, meg hát te is gondolom, hogy te is adtad, csak azt nem figyeltem. Tehát az egészet meg lehetett hallgatni, ami ott volt. Azt hiszem, ha nem is akarok nagy szavakat mondani, de történelmi volt ez az esemény. A vőfélyek, vagy lakodalmas gazdáknak a szempontjából.
Igen, talán jó szó ez, hogy történelmi, mivel hogy egyrészt, hogy a Kárpát-medencében még ilyen soha nem volt, és nevezhetjük elsőnek is ezt.
Akkor ha lesz második?
Lesz második, mert ugye ott is elhangzott a polgármester úrunk jó voltából, hogy legyen ez a rendezvénynek Mezőkövesd az állandó helyszíne, és hát megpróbálunk élni a lehetősége. Most már több időnk lesz a szervezésre, nem úgy, mint most, mert ugye azért ez a főfői konferencia durván egy olyan két hónap alatt, picivel több, mint két hónap alatt szerveződött le, a meghívásokkal együtt, meg minden mással együtt. Most sokkal több időnk lesz rá, átgondoljuk, levonjuk a következtetéseket, hogy mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé, mit lehetne még hozzátenni nekem. Én már most beszéltem a Gyönyörű Zsigával azóta telefonon, és már beszélgettünk, hogy vannak ötleteink, illetve a Rajcinger Csabi barátommal, hogy hát mit lehetne még ezt hozzátenni. Ez még legyen a jövő titka. Ezt szervezgetjük, én nekem is ez plusz munka lesz.
Akkor plusz munkaként, ugye a Gyönyörű Zsiga nem a szépségét mutatta, hanem az a neve. A másik főszervező volt. Te voltál a úgymond a házigazda főszervező, bár a matyók voltak, akik befogadtak erre az alkalomra, illetve most már, ahogy mondtad, talán Mezőkövesd is befogadott benneteket, de akkor a munka. Arról volt szó.
Igen.
Lesz.
Először is szeretnék pontosítani, én úgy szoktam magamat mondani erről az eseményről, az ötletgazda. A főszervezők, a Matyó Népi Művészeti Egyesületek, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetünk, mert az első pillanattól megemlítettem ezt a témát nekik, ők teljes messzélességgel rajta voltak, és elkezdték, megtetszett nekik is ez az ötlet, úgyhogy így alakult ez az egész dolog. Visszatérve a munkára, ugye az egész napnak a végén volt ez a vitafórum, ahol ugye a Simándi Laci etnográfus barátom említette, feldobta a kérdést, mint a vitafórum vezetője, hogy hát hogyan lehetne ezeket a nagyon szép magyar hagyományokat, ami egyébként olyan gazdag, az esküvői lakodalmas vőfői hagyományokat visszamenteni. Milyen ötletek, tippek vannak, és én akkor ott elmondtam, hogy nekem évek óta futó programom van, az általános iskolák 6. osztályába járok én előadásokat tartani a honis nép és eredeti órákban, és pont most van az időszak, hogy március-áprilisban érnek oda a tanrend szerint, és akkor szépen felöltöd a vőfi ruhába bevívve, a vőfi botot bevívve különböző szimbólumokat, ezekről mindent tartok egy előadást. Hát én most szeretném egy kicsit tovább gondolni magát az előadás módját is, mert én szeretnék majd a gyerekeknek megtanítani azokból a nagyon szép lakodalmas táncainkból. Hát most a múltból hozzuk vissza, nagyon kevesen táncoltatjuk ezeket a mai lakodalmakban. Lehet egy ilyen, hogy nevezik, hogy osztótánc. Ez tulajdonképpen arra szolgált, hogy amikor visszatértek az esküvőkről, akkor a jányt ugye elhozták a háztól, de hát a lány akkor még nem tartozott a fiú családjához. Ezért be kellett, hogy táncoljon a fiú családjába. Ezért a vőlegény és az ő férfi rokonságát mindenki megtáncoltatta a mennyasszonyt. Tehát magyarul betáncolta a vőlegény családjába a mennyasszonyt. Ez is egy nagyon régi szokás, ezeket vissza kell hozni. Vagy ami a legszebb az est folyamán, az a gyertyás mennyasszony fektető tánc, amikor ez a mennyasszonynak egy búcsú tánca. Nagyon sok gyertyával táncolják, vitték, hát ugye annak azért a fektető tánca neve, mert ugye régen a padláson a felpontyolás előtt már meg volt ágyazva az a rituális ágy az elháláshoz, és a vőlegény az oda ment föl, a mennyasszonyt pedig elkísérték ezek a gyertyafények segítségével egy utolsó táncra, és vitték ki egészen a padlás felálló, és fölment a padlásra. Ma már ugye erre nincsen, tehát ez az elhálás nem ilyen szóba, de egy nagyon szép része az a mennyasszonynak ez a búcsú tánca, ez a fektető tánc. Amit én most legtöbbször szoktam csinálni, az Felvidékről van ez az árnyélus tánc. Este 4:12-12 tájba szoktuk táncoltatni, és akkor összeszedjük a lányokat, asszonyokat, mert csak azok táncolhatják a mennyasszonnyal, meg a mennyasszonynak a násznagya, illetve a vőfé, és egy nagyon szépen körbe megyünk az egész termen, kivisszük, odakint átadjuk a vőlegének, elfújjuk a gyertyákat, van olyan tájegység, ahol még utánuk is hajítjuk a gyertyákat, és akkor utána elszökteti a vőlegény a mennyasszonyt, elmennek, átöltöznek és visszajönnek, mármint nem mint mennyasszony, hanem mint új asszony. A vőlegény meg nem vőlegényként, hanem mint új ember jön vissza. Ezek nagyon-nagyon nagyon szépek, vagy az esküvői résznél, a ceremoniális részeknél a rozmarin ceremónia. Ugye a rozmarin még a szerelem hűségnek a szimbóluma volt, hogy ezt hogy hogyan is osztották ki, nem csak az, hogy nesze, hanem ezt a nyaszajú lányok, azok a szorús lányoknak a tisztsége volt, hogy kiosztják, és ezeket a dolgokat meg szeretném megtanítani egy párfős kis gyerekcsoportnak, és akkor ezeket még esetleg az előadásainkon is bemutatni, hogy lássák, hogy részesei lehessenek ennek a dolognak, vagy egy tréfás verbúválás, egy olyan lakodalmi tánc, amivel össze lehet szedni a vendégsereget, a mulatságba be lehet húzni, és nem fog előfordulni az, ami manapság nagy divat, hogy amikor a vacsorának végeztek, akkor az emberek kimenekülnek, mint hogyha evakuálnák a teremből őket, és akkor kint cigarettáznak, szelfizgetnek, meg a csorán, tudja mit csinálnak, 50-60 percet elhajítanak az estéből, abból a nagyon kevés napból, ami sajnos rendelkezésünkre áll, mert ugye a legelső riportban beszéltük is, hogy ott több napos lakodalmak voltak, amikor én elkezdtem, azért még a 24 óra megvolt, most már örüljünk, ha 12 óra hossza van, hogy ebből eldobunk egy óra hosszát, az iszonyatos nagy. Tehát nincs mulatás a lakodalomról, arról szól a vígságról, a mulatásról. Ezeket mind vissza kell hozni, meg kell tenni, és hogy a gyerekeknek megtanítom ezeket, és be tudjuk mutatni, egyet-kettőt biztos, hogy meg fog ragadni a esetekből, és akkor azt mondjuk, hogy már volt használnak az egésznek.
Azért újra kell tanítani a múltat, mert megtörtént, csak éppen elfelejtették. Még azt mondom, én is elfelejtettem elég sok mindent. Nem voltam annyi lagziba, mint te. Közvetlen rokonaim lagziába voltam, még abban sem mindegyikben sajnos. Talán először a 60-as évek elején voltam, amire alig-alig emlékszem. 2-3 éves voltam, és azért ott zajlott az esemény, nekem sok volt a vőfénynek, nem tudom, hogy volt-e, nem emlékszem rá, elég volt-e, de háznál volt, tehát nem sátoros lagzi volt, és nem éttermekben, rendezvényházakban, központokban. Ma már zömében, ugye még az erdélyek is mondták, hogy rendezvényházban vannak, nem pedig sátoros lagzi, ahol 4-500 ember ott összegyűlt. Na, ott lehetett produkálni magát a vőfénynek, vagy lakodalmas gazdának, most már megtanultam ezt a szót az erdélyektől. Fel kellett készülni jobban vagy kevésbé, mert a több idő az azt is mutathatja, hogy kevésbé kell felkészülni, mert van lehetőség arra, hogy improvizálj. Itt pedig össze kell szűkíteni, szorítani az egészet. Melyik a jobb, a hosszú vagy a rövid lagzi?
Hát a hosszú sokkal jobb lenne. Az igazság, hogy most sokkal-sokkal jobban fel kell készülni, mert tényleg ebben a nagyon rövid időben kell egy olyat tenni a mai korvőfélyének, amitől nem azt mondom, hogy ugyanolyan, mert ugyanolyan már sajnos nem lehet. De valamit visszahozni abból és átadni, hogy ne ezeket az amerikai, meg a nyugat-európai, bocsánat, ezeket a bugyuta játékokat.
Egy majmolásnak
igen, hogy ne ezek legyenek. Tehát tényleg annyira szép és annyira gazdag a mi hagyományunk, hogy az bőségesen van meríteni. Való, én sem mindent veszek elő természetesen egy lakodalomban, mert nem fér bele, mert akkor semmi másról nem szólna az egész este, csak az, hogy én karattyolok ottan. Meg kell ragadni ezeket a dolgokat, látnia kell a vőfének, hogy mi az, amit belerak. Régen a NASZ nagy kijelölt, hogy kik legyenek a vőfék, nem is. Hát nálunk például ugye Matyóknál nem volt például hivatásos vőfé, nálunk ugye rokonok közül, vagy barátok közül, aki ott is azért a viszonylag a legtalpra ebesebbek voltak, illetve választottak ki, és nem is mindig fejbe mondták a verset a régi, tehát itt felolvasták. Ma már azt mondanák erre, hogy hát milyen vőfé az, aki papíról olvassa a verseket, meg egyéb dolgokat. Hát akkor olyan világ volt, akkor nem, ezt nem, és tényleg nem a gazdasági vonalon vitték, tehát nem a pénzért csinálták akkor ott a vőfélyek, hanem azért csinálták, tisztség volt, egy óriási tisztelet, hogy valakit fölkértek. Ezt kellene nagyon most is elérni, nagyon sok vőfé között. Én ezt magyarázom a gyerekek, el kell érnünk. Felvidéken él Bernard bátyám, Doboruszkán, ő mai napig teljesen ingyen vállalta a lakzokat. Hogy vállalja, amikor ahol még el tud menni, mert 80 év körül van már Bernard bácsi, és ő azért, mert ő ezt annyira szeretné átadni ezeket a szépségeket az embereknek, és én már most elmondtam, hogy pár, most nagyon-nagyon gondolkodok most már én is rajta, hogy lehet, hogy én is szeretném most már ezt elérni, hogy azt mondom, hogy ha csak egy úti költség, hogy tányér levesét lemennék, és akkor nagyon szívesen megteszem majd nekik, mert sokkal többre nézem azt a dolgot, ahogy régen nem voltak szerződéskötések itt a fiatal pár meg a vőfék között. Eljöttek hozzám, hogy Laci, ekkor és ekkor itt és itt kell lenni, kéz a kézbe ment, becsület, és megvolt. És aztán bejött ez a hihetetlen gazdasági fertő ebbe az egész, ebben nagyon gyönyörű dologba az esküvőből, lakodalmakba, és ma már azt egyrészt komolytalannak veszik azt a vőfét, aki mondjuk nem ír szerződést, komolytalannak veszik azt a vőfét, aki azt mondja, hogy mondjuk nincsen 25 lagzia, komolytalannak veszik azt a vőfét, aki azt mondja, hogy 200 ezer forint alatt megy el, azt mondják, hogy az a jó vőfé, aki 200 ezer forint felett vállalja, aki ez alatt az, vagy aki nincsen benne egy bizonyos körbe, akkor az nem is létezik, hát én nem is tudom. Szóval, hogy idáig fajultak a dolgok, holott ennek a lényeg az kellene, hogy a Jóisten ránk egy olyan hivatást testált, ami hogy meg kellene becsülni, és tisztességgel viselni, és ennek alapján, ami ezzel jár, ezt kellene szépen továbbadni a fiatal pároknak.
Hú, súlyos kérdések, ugye a temetés, házasságkötés mind-mind pénzbe kerül már. Nem maga a lényege adta, hanem az a lényeg, ami nyugatról beszivárgott, és akkor a pénzt. Sajnos ez van egyelőre, azt hiszem, hogy te nem tudsz tenni érte, lehet pár szóval, de azért nagyon halk hangja hangodban, nem tücsök vagy kakas hangot, hogy meghallják az emberek. Doboruszkán még könnyű, ugye, mert ott szinte mindenki rokon. A határ mellett muszáj volt rokonnak lenni, meg hát a Dobónak a sírja is ott találtatott meg a templom oltára alatt, úgyhogy gyönyörű hely. Mondásod szerint lesz jövője ennek. De mit érzel egyébként, hogy mi az, amit esetleg nem másképp fogtok csinálni, hanem jobbá teszi ezt a konferenciát, ami egy, vagy két, vagy három évente lesz, azt előre nem lehet tudni, mert sok minden kell hozzá. Mi teheti jobbá a bejövő újabb emberek, mert voltatok, hogy 40
voltunk, 40
ember, voltunk. többen, vagy pedig hát a meghívottak. Mert az se jó, hogyha egy konferencián minden 40 ember beszélni akar, mert minden vőfély szeretné elmondani azt, hogy ő mit is akart, mert hát, ha nem tud beszélni, akkor nem került volna oda. Tehát cél, át kell még gondolni, hogy meghívottak, vagy pedig hát jön, aki jön.
Az én agyamban úgy azért kattognak a fogaskerekek, és...
Remélem.
És ugye említettem, hogy azért több időnk lesz szervezni. Én bízom, hogy ez a több idő egyrészt több támogatást is fog hozni.
Kell.
Muszáj, hogy több támogatás legyen erre, és hogy azért több vőfét tudjunk meghívni. Ugye most is 70 fővel számoltunk, voltak, akinek sajnos az időpont nem volt jó, volt, aki azt mondta, hogy nem tudja most bevállalni ezeket a költségeket, ami ezzel járt. Reméljük, hogy ezeket ki tudjuk majd küszöbölni, és azért sokkal több vőfét tudunk elhívni. Én azt mondom, hogy a Vitafórum az mindenképpen majd kell bele, és ha még 70-en is, vagy bármennyivel is leszünk többen, én azt gondolom, hogy azok, akik most itt voltak, és jövő, mondjuk, hogyha jövőre szerveződik, akkor és eljönnek megint, akkor azokat egy picit számon is lehetne kérni, hogy na, öregem, akkor mi az, amit ez alatt az egy év alatt megvalósítottam, mutass valamit. Az újak meg ugye belekapcsolódnak, és esetleg van, kapnak most ezáltal a filmes beszámoló által, a fotók által, aminek kaptak egy betekintést, az egész, hogy körülbelül miről is szólt, és kapnak most egy évfort, hogy elgondolkozzanak, hogy látták, hogy ez jó, és ez milyen jó lenne ez a részen, és akkor azt mondják, hogy fú, nekem is van ötletem, akkor el fogom mondani. Előadókból mindenképpen kell, mert óriási előadók voltak minden téren. Én szerintem nem volt olyan vőfő, aki azt mondta volna, hogy hát unatkozott volna az előadásokon. Én lehet, hogy annyival tordanám ki az előadókat, vagy valószínű más előadók is jönnek, hogy ahogy régebben Földesen is például népdalénekesek is voltak, és például akár mennyasszony búcsúztató, vagy mennyasszony kísérő dalokat is tanítottak nekünk. Ez nagyon fontos lenne, mert egy vőfének tudnia kell ezeket a dalokat. Én tegnap előtt beszélgettem éppen egy vőfé, és régen például a búcsúztatókat is sok vőfé énekelte. Én is. Én nekem is van egy ilyen mennyasszony búcsúztatom. Ezt nagyon-nagyon kevesen, itt van, mutattam körülbelül ennyien. Öten, hogy ezt megteszik a Kárpát-medencéből, egy nagyon ritka, ezeket meg kellene tanítani nekik, tehát arra is kellene szánni az időt. Az, hogy esetleg a tapasztalatok, az ötleteinket esetleg meg is lehetne mutatni. Ugye itt a Rajcinger Csabival beszélgettük azt, hogy hát ők Aja környékén ottan egy báb előadás keretén belül mutatják be a lakodalmasokat a gyerekekkel. Ugye ez milyen óriási lenne, hogy esetleg le tudnának jönni, és akkor egy ilyen báb előadás keretében mutatnak be a lakodalmasokat, vagy azt, amit én említettem, hogy gyerekekkel bemutatnánk ilyen különböző, mondjuk egy ertyás fektető táncot, hogy ez hogyan zajlott, vagy hogyan zajlott egy kikérés a rozmarin ceremóniával. Ilyen dolgokat, ezeket hozzá kell tenni, ezek mind plusz. Arra is volna lehetőség, szerintem, és az idő nekünk dolgozik, hogy azt mondani a következő meghívott vőfélyeknek, aki akar, az gyűjtse fel a saját tájegységének a hagyományait, és mutassa be, beszéljen róla. És ez már nem biztos, hogy egy napos, hanem szerintem ez már két napos rendezvény, és akkor, de akkor is azt mondjuk, hogy akkor gazdagítottuk ezt az egészet. És akkor azt lehet látni, hogy igenis akkor ezek az emberek az elmúlt egy év alatt megmozdultak és dolgoznak azért, hogy ezek vissza legyenek mentve, fel legyenek gyűjtve, vissza legyenek mentve, akár továbbadva a esküvőkben, lakodalmakban, mint érték. Ez az útja. Aztán meglátjuk, hogy az elkövetkező egy évben, ugye most ugye nagy dolgot vettünk még ott a nyakunkba, mert meg lett szavazva az is, hogy neki ugrunk a Hungarikumnak, illetve az UNESCO világörökségnek is. Ezt így párhuzamosan egymásmert fogjuk csinálni, hogy végre mind a kettőnél bejegyeztessenek bennünket, tehát a magyar vőfélyi hagyományokat. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is sikerülni fog, hogy talán jövő ilyenkor, hogy esetleg leülünk, akkor azt kell mondani, hogy tessék, két év alatt egy nemzeti értéktárba való bejegyzés, egy Hungarikum és egy UNESCO világörökség. Nagyon bízom benne, hogy ez létre fog jönni, de ehhez tényleg kőkemény munka kell minden vőfétől, én azt gondolom.
Koncz László vőfét hallották Mezőkövesdről. Végezetül egy manyiló kiállításról szólunk Korpás Károly jóvoltából.
Pénteken 21-én a Mezőkövesdi Közösségi Házban 15 órától megnyitunk egy kiállítást, méghozzá egy mezőkövesdi gyűjtőnek a volános, ikaruszos gyűjteményébe lehet betekinteni az érdeklődőknek. És már Takács Istvánnak a gyűjtőnek készítettünk kiállítást korábban 3 évvel ezelőtt, de az egy picit másabb tematikájú volt. Akkor is a gyűjteményébe be lehetett így kukkantani az érdeklődőknek. Most a közösségi ház emeleti kiállító termében rendeztünk be egy időszaki kiállítást, ami majd március 21-től május 7-ig lehet megtekinteni, és mint aki egész jól ismeri a gyűjtőt, Takács Istvánt, ezért fölkért engem, mint a fotóklub vezetőjét, és hát a kiállítások iránt is érdeklődő embert, hogy nyissam meg az ő tárlatát.
Még a feleségem is összekeverte tulajdonképpen a neveket, mert a Takács István. Ő neki a neve le van védve, hogy szerintem az ország egyik leghíresebb templomfestő művésze volt, de Takács István, ő pedig volános volt, tehát látszik is a meghívón bizony, mert egy ikarusz, hát nem is tudom, hogy ez még nem a fakarusz, ez kicsit fiatalabb, de egy olyan ikarusz, amit hát talán még én utaztam rajta, de sokan már te se biztos, hogy nem utaztál ilyenen.
Igen, mert ugye Istvánnak az egyik kedvenc járgánya. Na most neki úgy kezdődött az egész gyűjtés, hogy egy régi ikaruszról, még egy farosról, egy ikarusz 55-ösről kapott egy fényképet, és akkor kezdett el gondolkodni, hogy milyen jó lenne ezt az ikaruszos, volános dolgokat összegyűjteni, és a gyűjtemény az egyre növekedett, egyre szélesedett, most már ugye nem egyszerűen tudja tárolni is, és akkor szélesedett nagyot például, amikor Kubrick Ferenctől kapott rengeteg borsodvolánnal kapcsolatos relikviát, ami által megint színesebb lett a gyűjteménye, és hát minden évről évre azért ez bővül, vannak benne olyan egyedi dolgok, olyan kollekciók, amik tényleg országos ritkaságúak.
Voltam nála, néztem a relikviáit, hát a buszokat nem tud otthon tárolni, tehát ezért lett az, hogy fényképről legtöbbet, de hát ott a szekrényében ruhától kezdve jelvényekig, nem is tudom felsorolni, hogy hányféle fajta dolog van, de fényképen be lehet mutatni, és akkor most ezt szeretné ő. Éppen azért nem mentem oda hozzá, mert akkor körülbelül egy 7-ig nézegetnénk újra a fényképeket, meg mindent. Ezt meghallottam, hogy már tegnap rendezted a kiállítást, legalábbis a fotókiállítást. Megmondom őszintén, párat rendeztem én is, igaz, hogy nem én voltam a főrendező, de azért meg kell találni azt, hogy mit, hova, miért teszel. Könnyű volt, vagy azért segített az István?
Hát azért ugye mi együttműködésben készítettük ezt az egészet, meg hát én is már berendeztem 140 kiállítás környékén, és akkor ugye mindig a kiállítási anyagot és a teremnek a lehetőségeit megpróbáljuk összehangolni, tehát tematikusan kerültek egymás mellé tablók, a formaruháknak külön fogasaik vannak, a jelvények, a tálókat vittünk be, vitrineket, amiben a zászlók, a kis könyvecskék, az ellenőri karszalagok, a régi pénztárgépek, tehát hogy azok az egyedi dolgok bekerültek, a kitüntetések, amik ugye komoly és egyedi értéket képviselnek, de hát két hatalmas nagy molinó is van, egy volános, meg egy ikaruszos molinó is van a kiállításon elhelyezve. Ikarusz logó, ikaruszos óra, tehát annyira sokrétűen igyekeztük bemutatni az időszaki tálaton ezt a gyűjteményt, hogy mindenki egy-egy kis szeretéhez ehhez hozzá tudjon kapcsolódni, meg legyen neki emléke. Régi oklevelek, régi buszokról készült fényképek, különleges helyeken, archív fekete-fehér fotók, de vannak felfrissített, összemontírozott tablók is. Tehát aki betér a kiállítást megnézni, sok érdekességet és különlegességet láthat, és hát az Ikarusz az egy ikonikus dolog. Nekem személyes élményem is, mert nekem, ugye, mint járművek iránt érdeklődő ember, van autóbuszos jogosítványom is, és amikor a tanuló iskolánál lehetőség volt Renault-val vagy Ikarusszal vezetni, mindenki ott törekedett a Renault buszra, én meg ott örültem, hogy végre egy ikonikus Ikarusszal lehet az embernek megtanulni ennek a vezetését, tehát azért van kötődés is ezekhez a járművekhez. Nem csak egy ilyen semleges kiállításként tekintek erre.
Ugye én úgy gondoltam, hogy kit érdekelhet esetleg ez, hogy busz, vagy ilyen fajta közlekedési eszközről készített fotók, meg stb. Na de hát itt a világon mindenki utazott már, talán még a köztársasági elnök is utazott. Tehát mindenki utazott már valamilyen járművön, ami a közlekedésben szerepel. És hát persze akkor ez emlékeket hozhat fel. Hát pláne azoknak, akik már öregébb becskék, ha tudják, hogy régen ez volt, nem jött a busz, itták, meg vonat sem, meg minden késett, de tulajdonképpen azért tiszteletet érdemelnek azok az emberek, akik szállítanak bennünket oda, ahová szeretnénk menni. Szóval akkor ez elméletileg mindenkit érdekelhet.
Igen, mert az időseknek azért szól, mert nagyon jó emlékek jutnak eszükbe fiatalkorukból.
Vagy rossz.
A fiataloknak, hát mindig azért igyekszünk azért pozitívan megközelíteni. A fiataloknak meg azért, mert olyan dolgokat láthatnak, amiket meg nem láthattak egyébként a való életben. Itt a kiállítás során lehet fölvillantani régi 60-as, 70-es, 80-as évekbeli pillanatképeket, élményeket.
Korpás Károlyt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő, valamint a technikusok Péderi Zsolt és Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Műsorunk a Média Tanács támogatásával készült a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.